Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy pedig Fazekas Gergely, zenetörténész. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggel, szia!
Hogy lesz az ember zenetörténész?
Hát Magyarországon úgy, hogy elvégzi a zenetudomány szakot a Zeneakadémián, és aztán pályán marad. Azt hiszem, ez az útja.
Na jó, de akkor, amikor ötödikben meg kell írni az első fogalmazást, ezt szeretnék lenni, ha nagy leszek, aminek alján van helyes írás, küllak, megtartalom, akkor még nem bírja be az ember, hogy zenetörténész akar lenni.
Igen, ötödikben még én se írtam be ezt, azt hiszem. Nálam ez úgy jött, hogy én nagyon későn fedeztem föl magam számára a zenét, és akkor rájöttem, az azt jelenti, hogy 14 évesen, tehát az kiderült, hogy akkor én már nem lehetek, nem tudom, zongorista, klasszikus zongorista. Aha. És mivel a családban volt egy nagyon erős bölcsész vonal, és ez engem érdekelt, és akkor ezt valahogy így megláttam a Zeneakadémia folyosóján, az első emeleten, akkor még ugye csak a főépület volt, mint oktatási épület, tehát volt még egy-kettő, de nem az az új épület, ahol most tanítunk jó részt, és ott egy ilyen vitrin mögött voltak kirakva mindig a különböző szakok, meg kurzusok, meg nem tudom, és akkor ott felfedeztem, hogy van egy ilyen, hogy zenetudomány szak, és akkor kinéztem, hogy én oda szeretnék menni, ahova rögtön nem tudtam menni, mert akkor még csak két évente indult képzés, és pont amikor érettségiztem, akkor nem indult, és akkor a bölcsészvonalon elindultam az ELTE-n magyar filozófia szakon, és aztán onnan mentem át a zenetudományra, és aztán hát onnan már ez egy ilyen út, hogyha az ember nem tényleg.
De azért fedezted fel olyan későn, tehát nem nézted a Disco című műsort 76 szilveszterén a Magyar Televízióban?
De persze, én nagyon volt első emelet kazettám, meg nyilván, tehát hogy persze hallgattam, meg követtem az MTV-t, amikor bejött a 80-as évek végén, de valahogy olyan különösebben fontos szerepet nem játszott az életemben, meg vittek operába, meg ilyen zeneakadémiai koncertekre a szüleim, tehát ilyen rendes késő kádári polgári családban nőttem föl, amint ilyen panel polgár.
De fért volna be a zongora?
Oda, hát aztán befért egy pianino végül is, egy ukrán pianino volt az első, amit kaptam, vagy vettek, amikor kiderült, hogy én ezt komolyan gondolom.
Orosz. Szovjet.
Igen, hát igen, de a márka az, azt hiszem, az egy ukrán márka volt, igen, tehát hogy igen, valóban az még ugye ott a kettő összemosódott, szóval igen, tehát hogy nem éreztem egy ilyen belső erőt, hogy nekem a zenével kell foglalkoznom, és ez 14 évesen viszont egyszer csak így teljesen evidens lett, és akkor a gimiben, én akkor kezdtem a gimit.
Hát csak gitározással lehet.
Persze, és akkor voltak rockzenekaraink, meg és én közben elkezdtem klasszikus zongorát tanulni, és aztán így jött ez az egész.
És most egy kicsit a zenetörténetből ugorunk át a zenébe, hogy mióta van zene? Mióta van rögzítve az, hogy az emberek zenét alkotnak, zenét hallgatnak?
Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy definiáljuk a zenét. Tehát, tehát például, hogy visszakérdezek, a madárdal az zene? Mert ugye akkor a madarak létezése óta van zene.
Aha.
De az a kérdés, hogy mondjuk, ha valami, tehát egy madár énekel egy dallamot, az szerintem azért nem zene, mert a zenéhez kell a befogadó. Tehát az is kell, hogy én zeneként halljam azt az adott dallamot. Azt ugye nem tudjuk, hogy a másik madár az pontosan mit, ha valószínűleg egyébként ők ezt nem zeneként hallják, hanem ez egyfajta kommunikáció, vagy információ megosztás.
Igen.
És nyilván nagyon sok definíciója létezik a zenének, tehát hogy nem tudom, John Cage, a 20. századi nagy amerikai zeneszerző ugye azt mondja, hogy bármi zene, tehát hogy ha becsukom a szemem és zeneként hallgatom a zajokat, az is zenévé tud válni.
A csend is zene.
És a csend is zene, így van, de ugye valódi csend nincsen, mert még ha a süket szobába megyek, akkor is hallom a saját szívdobogást. Tehát, hogy mindig vannak olyan hangok, vagy a tudatomban szólnak olyan dolgok, amelyeket zenekén tudok felfogni.
A legnagyobb csend egyébként a liftben van, amikor beszáll mellett valaki, és utazol néhány szintet.
Igen, igen. De egyébként, ha becsukod a szemed, ott is valószínűleg zörög a lift, azt kiad kis ritmusképleteket, tehát azt is valószínűleg lehet zeneként hallgatni. Tehát szerintem olyan értelemben zene, hogy ahogy ezt ma fölfogjuk, az az ókori civilizációkkal indul el, tehát és ugye őrületes kultúrája van a kínai, meg indiai, meg szóval, hogy mi ugye egy ilyen nagyon eurocentrikus világban élünk, vagy hát én legalábbis, aki ugye a nyugat-európai klasszikus zenével foglalkozom, de hát ezek a távol-keleti zenekultúrák, ezek sokkal-sokkal régebbre nyúlnak vissza.
És rögzítik is, tehát dokumentálják?
Hát olyan
vagy
módon...
maradnak.
Hát igen, ugye ez egy borzasztó izgalmas kérdés, amivel én például rendre szembesülök, amikor első éves hangszeres hallgatókat tanítok általános zenetörténetre, hogy hol kezdem el. Ugye az első év az a kezdetektől. És én egy nagy amerikai zenetörténészt követtek, Richard Taraskint abban, hogy én a középkorral indítom, mert mindaz, ami a középkor előtt van, tehát nagyjából a nem tudom, 8-900-as évektől, az nincs lejegyezve. Tehát arról tudunk egy csomó mindent, tehát tudjuk, hogy nem tudom én, az ókori görögök mit gondoltak a zene morális hatásáról, meg hogyan hallgatták, meg milyen skálákat használtak, de zene gyakorlatilag alig maradt fönn, és mivel ez egy hangszeres hallgatóknak szóló kurzus, én azt a zenét szeretném nekik tanítani, amit meg is tudunk hallgatni, és ez meg csak azt tudjuk meghallgatni, ami le van írva. Tehát ezért például ugye nagyon-nagyon hosszú ideig, gyakorlatilag a 20. századig, vagy 19. századig, ugye csak a legmagasabb rendű művészi zenével tudunk foglalkozni, tehát a populárisabb fajtáival a zenének nem, mert az nincs lejegyezve. Tehát popzene az mindig létezett, tehát az, hogy valaki fogott egy pengetős hangszert, és játszott rajta valami egyszerűt, improvizált, és énekelt egy szerelmes szöveget rá, ez feltehetőleg mindig volt, de ugye ezt nem írták le, és mivel nem írták le, és még nem létezett hangfelvétel, nem maradt fönn.
Ugye mondtad azt, hogy a zenének kell az, hogy valaki zenét alkosson, a másik is legyen befogadó, de hogy például akkor, amikor csatákba indultak, tehát kürtök, dobok, stb., az zenének nevezhető, vagy egyszerűen csak buzdításnak?
Hát ez egy jó kérdés. Ugye
bár nyilván az indulók, tehát a katonai
persze,
indulók is, amik ebből indulók.
Nyilván az evidens válasz az, hogy persze a zene. Abban az értelemben viszont kérdés, hogy zene, hogy ugye ma azért azt szoktuk zenének tartani, amit hallgatunk, tehát amit azért hallgatunk, hogy zenét hallgassunk. És ugye nagyon hosszú ideig az európai kultúrában a zenéknek a túlnyomó része valamilyen funkciót töltött be. Tehát például egy indulónak az volt a funkció, hogy buzdítsa a katonákat, és menjenek bele. Egyszerre lépjenek, és halljanak meg egyszerre. Ha nem tudom én, tehát például egy nagyon jó kérdés az, hogy a Gregorián az például zene-e? Mármint a modern értelemben, mert azok a szerzetesek, akik egy ilyen nagyon zárt szerzetesi közösségekben énekelték azokat a dallamokat, amiket mi ma meg tudunk hallgatni lemezen, meg Gregorián kórusok előadásában meg tudunk hallgatni, akár egy koncertteremben van, vagy egy templomban, ők nem zeneként fogták föl, hanem ez az Isten tiszteletnek volt a része. Tehát a zenei, nem tudom, imádság, ez egy zenei imádság volt, de vagy zenében megfogalmazott imádság, de nem volt olyan értelemben zene, hogy ők erre úgy gondoltak, hogy én most írok egy dallamot, amit aztán majd valaki elénekel, hanem egész egyszerűen ez az életük része volt. Tehát, hogy én el tudok képzelni egy olyan zenefogalmat, ahol se az induló, se a Gregorián nem zene, mert aha, a zene az, amit odafigyelve hallgatunk.
És akkor hogy maradtak fenn a gregoriánok? Tehát ugyanúgy, hogy...
Igen, ugye ez hosszú ideig egy szájhagyományos kultúra volt, tehát az egyik énekes tanította a másik énekesnek, és aztán egyszer csak elkezdték lejegyezni, tehát elkezdett kialakulni a kottaírás.
Az mikor?
Ez egy nagyon izgalmas és nagyon bonyolult és hosszadalmas történet.
Ki találta ki azt, hogy legyen egy öccsík?
Ez azért érdekes, mert valójában ugye innen nézve ez egy ilyen forradalmi dolognak tűnik, hogy úristen, egyszer csak ugye egy szájhagyományos kultúra írás belévé válik, de ez valójában egy ilyen nagy politikai átrendeződésnek volt a mellékterméke, mert amikor Nagy Károly, a frank birodalom uralkodója egyesítette a birodalmat, ugye 800 körül, tehát a 9. század elején, akkor egységesíteni akarta a liturgiát is, mert hogy a keresztény liturgia az Európa különböző területein kicsit másként működött, térségről térségre, és nem tudom én, egy normandiai kántor, az nem pont ugyanazokat a dallamokat énekelte, mint egy, nem tudom én, észak-német területeken élő kántor, meg mint egy római kántor. És akkor eldöntötték, hogy a római liturgia legyen a liturgia. És akkor elkezdték, a római kántorokat kiküldték északra, hogy tanítsák meg a római énekeket mindenkinek. És ebből mindenféle feszültségek születtek persze, mert hát most akkor meg kell tanulni új énekeket. Ráadásul viszonylag gyorsan kellett, tehát az a természetes folyamat, hogy én hallom az idős kántortól, és aztán megtanulom, és továbbadom, ezt ugye fölgyorsították mesterségesen, és akkor elkezdtek ilyen kis jeleket használni, hogy ugye nem volt leírva a dallam, csak a szöveg volt leírva ezekbe a legkorábbi forrásokba, és fölé tettek kis pöttyöket, amikkel jelezték, hogy a dallam az itt fölfele megy, itt lefelé megy. Ez nem jelezte pontosan a magasságot, csak egy emlékeztető volt. És ebből több évszázadon keresztül kialakult az, hogy egyszer csak akkor behúztak egy vonalat, akkor az már vagy négy vonalat először, és akkor ilyen, nem tudom én, mondjuk 800-tól, vagy a 9. század közepétől a 11. század közepéig nagyjából kialakult az a kotta írási rendszer, amit egyébként máig használunk szinte változtatás nélkül.
És mikortól jelennek meg mondjuk a zeneművekhez kapcsolva a különféle instrumentumok, zeneeszközök, zeneszerszámok?
Mármint hangszerek?
Igen.
Hát ez is egy borzasztó izgalmas kérdés, mert nagyon-nagyon későn, tehát van egy-két korai forrás, de a hangszeres zene az nem játszott fontos szerepet a zenének abban az ágában, amit leírásra méltónak tartottak. Tehát például van egy eszméletlen gyönyörű kódex a 13. századból, tehát 1200-as évek, egy spanyol forrás. Olyan mennyiségű hangszerábrázolás van benne, hogy tényleg az ember így elképedve nézi. Ez egyébként fönt van az interneten is. Ilyen kis miniatúrák, gyönyörű, tehát, hogy citerafélék, vonós hangszerfélék, fúvósok, hárfák, dobok, minden, amit csak el lehet képzelni, még annál is több. És borzasztó érdekes, hogy ez ugye azt jelzi, hogy ugye ezt feltehetőleg nem kitalálta a rajzoló, tehát ez nem egy fantázia rajz, hanem létezett, mert hát fönn is maradt azért egy-két hangszer, nem tudom én, akár töredékesen vagy egészben, hogy volt egy nagyon komoly hangszeres kultúra, csak éppen nulla zene maradt fönn, mert hogy ezeket improvizálták. Tehát tudjuk, hogy létezett hangszeres zene, csak fogalmunk sincs róla, hogy mit játszottak. És akkor ezt mindenféle kreatív rekonstrukcióval aztán megpróbálják föltámasztani, és igaziból, nem tudom én, hát a 15. század, 1400-as évek végén születnek az első olyan kották, ahol már vannak hangszeres tételek, de hát valójában sokkal később a barokk korszak az, ahol már a hangszeres zene az egy olyan műfajjá válik, amiről azt mondják, hogy igen, ebben most már érdemes pénzt fektetni abba, hogy leírjuk.
Az, hogy a görög amfurákon látunk hárfákat, meg hárfákat pengető embereket, sejthetjük azt, hogy az hogy szólt, vagy mi szólt, vagy fennmaradt belőle bármi?
Hú, hát ehhez nem igazán értek. Nyilván, tehát hogy mondjam, ez egy, ugye minél régebbre megyünk vissza a zene történetébe, annál több a feltételezés, és annál bizonytalanabb talajon járunk. Ugye ott is rengeteg hangszerábrázolás van a, nem tudom, vázaképeken, szóval hogy nagyon sok mindent lehet tudni arról, hogy milyen típusú hangszerek voltak, de hát igaziból, hogy mondjam, még azt se tudjuk, hogy a 19. században hogyan szóltak a hangszerek, szóval hogy nem kell a görögökig visszamenni, hogy bizonytalan területen járjunk, mert tényleg megdöbbentő látni azt, hogy ha akár, de egyrészt vannak a hangszerek, amik nagyon másként szólhattak, másrészt a játékmód maga, tehát ha az ember meghallgatja azt, hogy nem tudom én, egy Dohnányi Ernő hogy zongorázott a 20. század elején, és van belőle felvétel, és hát nem biztos, hogy fölvennék a Zeneakadémiára. Tehát annyira más volt az előadói ideál, hogy szóval, hogy mondjam, ugye az előadó művészet az egy nagyon a pillanatnak szóló dolog, és korszakról korszakra változik. Tehát az, hogy mondjuk van egy kottánk, amit az 1500-as években leírtak, ez ugye még nem jelenti azt, hogy az a zene, vagy hogy tudjuk, hogy azt hogy adták elő. És akkor ebből persze az ember mindenféle csinál, vagy hát nem tudom, hát gondoljunk arra, hogy nem tudom, egy Bach művet hányféleképpen lehet gyönyörűen játszani. Teljesen másképp játssza a Glenn Gould, mint a Schiff András. És mind a kettő gyönyörű, mind a kettő azt mondjuk, hogy Bach, mind a kettő ugyanazt a kottát használja, és két teljesen más dolog jön belőle létre.
Tehát akkor mondjuk 200 vagy 300 évvel ezelőtt a popzene az ugye nem maradt fent, csak az idézőjel a komoly zene? Mi volt benne a zeneiparban a robbanás, vagy a zenetörténelemben a robbanás?
Mármint, hogy mikortól indul el egy ilyen ipari működés, igen. Meg. Hát ugye ez valamikor a 19. században következik be, és azzal függ össze, hogy a zene az művészetté válik. Tehát az 1800 előtti időszakban a zene az mindig funkciókat töltött be. Tehát kellett egy zene a színházba, kellett egy zene a templomba, kellett otthonra valamilyen típusú zene.
Nem voltak a zene lejátszó eszközök.
Egyrészt nem voltak zenelejátszó eszközök, tehát azok még a 19. században sem, de ugye hogy nem azért írok zenét, mert odafigyelve hallgatják, hanem mondjuk mondok egy példát. A szimfónia, ami nekünk ugye ez egyik legmagasabb rendű műfaj a klasszikus zenében, és akkor Beethoven, meg Brahms, meg Mahler szimfóniákat, ugye bemegyünk egy ilyen szent térbe, mint a MÜPA, vagy a Zeneakadémia, és akkor néma csöndbe, szent áhítattal hallgatjuk ezeket a zenéket. Ezeknek a műveknek az elődei a 18. század közepén, ezek háttérzeneként szolgáltak. Mm. Tehát az egész szimfónia műfaj, az most nagyon leegyszerűsítve a történetet, de Mannheimben született meg, ahol egy Karl Theodor nevű választó fejedelem élt, imádta a zenét, és csinált egy iszonyatosan jó zenekart. És összehívott marha jó zenészeket, akik írogattak neki darabokat erre az együttesre, és ezek lettek a szimfóniák, de lehet tudni, hogy ezeket sokszor akkor játszatta a terem végében, amikor ő társas játékozott egy másik arisztokrata vendéggel.
Akkor játszatok az a szimfóniát, mert itt...
Igen, és tényleg valóban vannak ilyen fejezések, hogy kérjük, hogy kicsit legyenek halkabbak, mert így nem tudunk. Na most, tehát hogy ez háttérzene volt. Nos, abban a pillanatban, amikor a zene elkezdett művészetté válni, tehát, hogy már nem azért írok zenét, uh-huh. mert a herceg azt kéri, mert a egyház azt kéri, mert nem tudom, háborúba mennek és kell az induló, hanem azért írok zenét, mert a zene az művészet, és ez a 1800 körüli idő évtizedekben alakul ki, akkor elindul egy ilyen kettéválás a dolgoknak, hogy egyrészt van a művészi zene, másrészt van a populári zene, közben ugye a francia forradalom utáni időszakban teljesen elkezd, hogy mondjam, megváltozni a társadalom szerkezete, városokban egyre többen élnek, elkezdenek zenét fogyasztani, közben egyre jobbá válik a kottanyomtatásnak a technikája, tehát nagyon olcsón lehet kottát nyomtatni, és akkor ezek a folyamatok így együtt vezetnek el ahhoz, hogy elkezdenek iszonyatos mennyiségben a 19. században ilyen borzalmasan rossz darabokat kiadni kottán, amiket könnyű eljátszani, és ez lett a populáris zene. Hogy ebből alakul ki a populári zene, és a 19. század végére már teljesen világos, hogy egy Johannes Brahms az művészi zene, vagy klasszikus, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ugye ez is az elnevezés is egy furcsa dolog, és egy Johann Strauss, az pedig könnyű zene. Tehát, hogy ez teljesen más a funkciója.
Ezek a szerzők popstarok voltak, rock'n'roll starok voltak a maguk idejében?
Hát voltak olyan figurák, akikre rá lehet ezt húzni, tehát ugye a leghíresebb az Liszt Ferenc, vagy Niccolò Paganini, az ördög hegedűse, akik egy csomó szempontból úgy viselkedtek, ahogy a mai popsztárok, tehát a Lisztről töménytelen.
Viszonyosan lehet tudni, hogy még a bugyidobálás a színpadra is ment, mint
hát szinte, igen, bugyidobálás talán nem volt, de azt például lehet tudni, hogy ha mondjuk elszakadt a zongorának egy húrja, és akkoriban azért ezek sokkal gyengébb, mármint fizikailag nem voltak annyira erősen épített hangszerek, és a Lisztnek a játéka meg valószínűleg mai mércével is iszonyatosan erős volt, és tényleg sokszor elszakadtak a zongora húrjai, és akkor kipattant a húr, és akkor a nők oda mentek, és karkötőt csináltak belőle. De nekem a kedvenc sztorim, ami tényleg gyönyörűen leírja, hogy milyen szerepet töltött be egyébként nem populáris, hanem művészi zene szerzőnek tartott figura, az, hogy ugye itt a hatodik kerületben az úgynevezett régi zeneakadémiában a Liszt lakása, ami egy múzeum. És ott van egy hajtincs, amit a Lisztnek egy tanítványa gyűjtött össze, egy Linz városában lévő Borbé üzletben, ahova elment Liszttel együtt, uh-huh. és amikor levágtatgatta a haját, akkor a diák az odament, és a földről összeszedte a mester haját, és elrakta, és ez fönnmaradt, és ez ott ki van állítva, és ez a növendéke a Lisztnek, ez a Tomán István, aki aztán nagy professzora lett a Zeneakadémiának, és ő volt a Bartók tanára. Na most azért én ugye tanultam is a Zeneakadémia, most tanítok is, tehát ez ma már nincs, tehát velem még egyetlen diákom se jött el a fodrászhoz, hogy összegyűjtsék a hajamat. Mondjuk nincs is már olyan sok, de...
Hát, de lehet, hogy mit tudom én, egy Mick Jagger hajtincsér, vagy...
Simán, vagy egy Taylor Swift hajtincsér, csak ők meg nem tanítanak egyetemen, tehát hogy...
Ha már Taylor Swift, szóval, hogy ugye arról beszélgettünk itt az imént, hogy voltak-e fordulópontok, vagy forradalmi pillanatok a zene történetben. Az, hogy 2023-ban, 2024-ben annyi zene lejátszó van, és annyi zeneterem a világban, hogy ami korábban sohasem. Tehát ugye mindenki fülhallgatóval jár, véletlenül a többségük zenét hallgat. Nagyon egyszerű zenét alkotni. Szóval, hogy mi fog történni ezzel a rengeteg zenével? Mennyire foglalkoztat, mennyire érdekli mondjuk a tanítványaidat a zenetörténetből ez a momentum?
Ez nagyon izgalmas kérdés, maga a jelenség borzasztóan izgalmas. Ugye a zenetörténet, vagy zenetörténészek azok ugye nem a jövővel, hanem a múlttal foglalkoznak. Tehát, hogy nem ez a fő téma. ugye az biztos, tehát ez egyszerűen tény, hogy soha ennyi zene nem született, és hogy soha ennyien nem hallgattak zenét. Ugye ráadásul ugye ez egy nagyon globális zenekultúrává vált, tehát régen ugye egy nagyon zárt rendszer volt a kínai zene, nagyon zárt rendszer volt az európai zene, és aztán persze, ahogy hódítottak az európaiak, és elkezdtek gyarmatosítani, Brazíliába is vittek, nem tudom én, barokk orgonákat hajón, és akkor ott is vannak csodálatos barokk orgonák. De hogy alapvetően ugye ezek ilyen lokális jelenségek voltak, ma meg az egész egy ilyen globalizált dologgá vált, tehát hogy ma európai zongorát tanul, nem tudom, 50 millió kínai gyerek, ami hát egy irgalmatlan szám, és akkor ugye ez egy borzasztó izgalmas dolog, hogy ők hogy tanulják ezt a zenét, és mit fognak ezzel csinálni, de hogy csak azt szeretném mondani ehhez, hogy közben meg azért ez egy furcsa perspektíva, amiből mi rálátunk a zenei múltra, mert régen is iszonyatosan sok zene született. Tehát nem ennyi, de hogy ha most az előbb a szimfóniát említettem, ugye Haydn írt 104 szimfóniát, Mozart 41-et, Beethoven 9-et, ez ugye a nagy klasszikus triász. Ez ugye a 104, meg 41, a 145, meg 9, az mennyi? 154. Ugye 154 mű. Most ebből is a Haydn meg a Mozart szimfóniák nagy részét nagyon ritkán játszák, de mondjuk azt, hogy ők hárman a top. Na most csináltak amerikai zenetörténészek egy ilyen teljes katalógust 18. századi szimfóniákból, tehát végigjárták az összes, nem tudom, levéltárat, meg utolsó katalógusokból összeszedik, hogy kb. Hány szimfónia születhetett. 16.500. Most ebből ugye a három legnagyobb, akit egyáltalán játszunk, a 154-et ír, de abból is összesen játszunk, szerintem 30-nál biztos, hogy nem játszanak többet ezek közül. Tehát csak azt szeretném érzékeltetni, hogy ugye innen nézve mi mindig csak a nagy zseniknek a műveit hallgatjuk, ismerjük, mert egyébként tényleg azok az izgalmasak, tehát ebből a 16.500 szimfóniából, ebből szerintem 16.200 az valószínűleg nem annyira izgalmas zene, és 16.000 vagy 15.000 meg biztos, hogy retteltes rossz. Tehát, hogy régen is volt rengeteg zene, régen is volt rengeteg rossz zene, nem ilyen mennyiségű, ez igaz, hiszen tényleg, ahogy mondtad, ugye ma már tényleg az ember, nem tudom én, letölt egy zenecsináló programot, és akkor összerak két zenét, de összerak egy-két, nem tudom, elemből egy zenét, meg hát a mesterséges intelligencia töménytelen mennyiségű zenét is tud csinálni, de azért én azt gondolom, hogy nem, szóval, hogy nem szóval a zenénél azért nem a mennyiség számít.
De ez nagyon fontos kérdés, és én is, amikor készítem a beszélgetésre, szóba akartam hozni, hogy az AI az valóban hogyan fogja befolyásolni a zenét. Tehát, hogy kell tudnunk azt, hogy az a dallam, az a szöveg, ami annyira tetszik nekünk, az nem azért készült, mert valakinek ezek voltak az érzelmei, hanem azért, mert valaki azt írta be a ChatGPT-be, hogy csinálj nekem valami romantikus, sajózós zenét.
Igen, ugye a popzenében az egy nagyon érdekes jelenség most, hogy ugye mindenki, tehát alapvetően az ember szeret siránkozni, meg károgni, meg hogy minden rossz, és régen minden jó volt, de én egy ilyen optimista alkat vagyok, és szerintem van egy pozitív fejlemény a mai zeneiparban, aminek persze vannak negatív oldalai is. Ugye régen, tehát mondjuk amikor én voltam, nem tudom, kamasz, akkor ugye az volt a CD hőskora a 90-es évek. Iszonyatos eladásokat produkált mindenki, és valójában ugye azért turnéztak nagy zenekarok, hogy több CD-t adjanak el. Mert az volt a nagy pénz. Tehát a koncert az tulajdonképpen egy ilyen marketing tevékenység, egy promóció volt, tehát a Guns N' Roses körbe turnézte a világot, akkor még sokkal több lemezt tudott eladni. Egyébként nyilván szerettek zenélni, tehát nem volt ellenükre, hogy zenéljenek. Ugye ma nagyon érdekes, hogy mivel a zenefogyasztás nagy része streamingen megy, a streaming borzalmasan kevés pénzt fizet a zenészeknek, tehát iszonyatosan csak a legnagyobbak tudnak pénzt keresni ebből. Ezért ugye átalakult a struktúra, és a koncert az, amiből pénzt lehet csinálni. Tehát megfordult, és a lemez az azért van, hogy vegyél koncertjegyet. Ami szerintem csodálatos, mert ez azt jelenti, hogy az emberek egy része, és ez biztos nem igaz mindenkire, és valószínűleg túl optimista a kép, amit itt fölvázolok, de azért biztos, hogy van benne igazság, hogy egy csomó ember ugye hallgatja a zenét streamingen, majd gyakorlatilag ingyen, hát most pár ezer forint egy streaming előfizetésemben a világ összes zenéje elérhető, tehát ez egy vicc valójában, de utána aztán nekem nagyon tetszik az X előadó, és akkor kifizetem azt az 5, 10, 20, 30, 40 ezer forintot a koncertre, és abból viszont tényleg tudnak pénzt keresni a zenészek. Ami azt jelenti, hogy itt viszont egyszer csak bejön a képbe az, hogy igen, de akkor ott kell legyen valaki a színpadon. Tehát, hogy az élő, tehát az AI-jal lehet zenét gyártani, amit én meg tudok hallgatni a fülembe dugva, de az AI nem tud kiállni a színpadra. Lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor majd hologramként ott áll valaki, yeah, és yeah. Szóval, de nekem a legnagyobb élmény, és azért azt látom, hogy a gyerekeimnek is, akik között már vannak nagyobb kamaszok, óriási élmény élőben a zene. És ezt nem fogja, tehát, hogy ott ugye nem az az érdekes, hogy maga a zene mennyiben különbözik a mesterséges intelligencia által létrehozott zenétől, hanem, hogy ott van egy ember, vagy több ember adott esetben, akik olyan elementáris élményt nyújtanak, amit semmilyen gép nem tud nyújtani. Hát én most voltam a V4 Festen a gyerekeimmel, meg a feleségemmel, az egész család kivonult, és hallottuk a Beethovent, meg a Kohlit. Nekünk a Kohli nagy kedvencünk, egyébként a Beethovent is, és hát a, nem tudom, hogy ismered-e a Kohlit, ő egy rapper.
Nem.
Igen.
De nagyon sok rappert ismerek.
Igen, igen. Szerintem fantasztikus. Élő zenekarral.
És tudom, hogy a Beethovenben meg a haverom a Pándi Balázs dobol.
Igen. És ugye tök érdekes volt látni, hogy ugye a Beethovennál ugye van egy DJ, van a Pándi Balázs, meg van egy gitáros. És egyébként a legvége az volt a koncertnek, hogy marha jó volt egyébként, nagyon összeszedett volt azért, mostában volt egy-két elég rossz koncertje Beethovennak, és ez egy teljesen hibátlan koncert volt. És a végén ott maradt a Pándi Balázs meg a gitáros ketten, és így toltak egy olyan ilyen apoteózist a végére, hogy így tényleg leszakadt az arcom. 100% élőt, már a DJ is kiment. És a Kohli, akinek ugye ugyancsak van egy DJ-je, nyilván, meg egy csomó hangmintát használnak, de egy rendes basszusgitár, billentyű, dob, szaxofon zenekar kísérte végig. És egyszerűen így, és a gyerekeim is azt mondták, hogy úristen, az élő dob mennyire jót tett a Beethovennak. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy ez szerintem olyasmi, amit soha nem fog tudni elvenni az AI. Tehát nagyon sok mindent tönkre tud tenni az AI, nagyon sok mindenben tud segíteni az AI, de az AI-jal sose fogunk tudni így beszélgetni például. Az AI sose fog tudni úgy tanítani, ahogy egy jó tanár tanít a személyiségével. Hiszen az ember, egy jó tanár az nem úgy tanít, hogy én mondom, az AI tudja mondani az információt, de az senki nem jegyzi meg. Nekem mindig ez volt az élményem is, meg tanárként is ezt próbálom, hogy én, mint ember adok át valamit.
Neked szükséges, hogy a zenéhez szöveg kapcsolódjon, vagy elég az instrumentális? Itt most pont a rap miatt akartam kérdezni, ami hát annyira zenének talán nem bonyolult, tehát ott inkább szerintem mindig a szöveg a hangsúlyos.
Ez is egy izgalmas kérdés. Tehát nekem személy szerint én nagyon imádom a hangszeres zenét, tehát a legyen szó Bachról, vagy hangszeres jazzről, vagy akár egy, nem tudom, a Slashnek egy gitárszólójáról. Tehát ugye a szöveg nélküli zene az folyamatosan ott van körülöttünk. Az, hogy a rapnél a zene egyszerű, ezzel azért vitatkoznék, nekem ugye elindult egy pár éve egy sorozatom a Dalszerelő műhely, ahol popszámokat elemzek, és ott az elemzett dalok között van egy Eminem szám, meg egy Krúbi szám, és borzasztó érdekes, hogy a legnehezebb feladatokat ezek jelentették, és az Eminemnek a Godzilla című számát elemeztem nagyon alaposan, ahol az a tapasztalatom, hogy persze, ha nagyon akarom, akkor, tehát hogyha a hagyományos, nem tudom, klasszikus zene irányból nézem, és megnézem, hogy milyen harmóniákból áll, hát egy akkordot használ. Egy akkord. És van egy kis basszus téma, három hang. Tehát ez végül is értékelhetetlen, ez a semmi. De közben, ahogy ráteszik a különböző hangszíneket, hangszeres rétegeket, hogy mikor lép kiadob, mikor lép beadob, hogy a szöveg egy-egy verszakban milyen ritmikai struktúrákat hoz maga a szöveg, tehát hogy valójában én nagyon szeretem a hip-hopot, és szerintem pont az a csodája, hogy miközben a hagyományosabb zenei műfajokban, tehát ahol dalokról beszélünk, mert a hip-hopok azok nem igaziból dalok, ahol van dallam, meg szöveg, meg akkordok, meg nem tudom micsoda, ott nagyon világosan le tudom választani a szöveget a zenéről. Tehát egy Schubert dalnál, vagy egy Taylor Swift dalnál, ezek ugyanúgy dalok. Van szövegük, van zenéjük. És tudok róluk külön beszélni. A rapnél egyszerűen ezt nem lehet. Tehát ott maga a szöveg úgy van megírva, hogy az válik zenévé, és ha már így nézem, akkor eszméletlen bonyolultá tud válni. Tehát, hogy tényleg a legjobb rappereknek szerintem ez a fajta zeneisége, ez ugyanolyan izgalmas, mint a legjobb zenéki.
Össze-vissza hallgatsz mindent?
Abszolút. az én Spotify algoritmusom az már teljes, az már az elmeosztályon kéne lennie, hogyha, ha nem mesterséges intelligencia lenne.
Ja, mert hogy amiket begyűjtesz meg, amiket felveszel a lejátszás listára.
Igen, igen, hát igen, tehát hogy én nagyon, nagyon nagy öröm volt számomra, amikor kihozta, hogy a Spotify minden év végén kihozta, hogy itt hallgattál legtöbbet. És nekem a tavalyi évben az a top listám az úgy nézett ki, hogy az első helyen Johann Sebastian Bach, a második helyen Taylor Swift, a harmadik helyen Kurták György, a negyedik helyen Ligeti György, tehát két kortárs klasszikus zeneszerző, és az ötödik helyen a Guns N' Roses. Na most azért ez itt tényleg a mainstream pop, a rock, a kortárs, a klassz, hogy igen, egyébként szerintem ez például olyasmi, ami tényleg, tehát sok zenem régen is volt, nyilván szűkebb réteg, vagy szóval, hogy ez, amit mondtál, hogy soha ennyi zenét nem hallgattak, ez igaz, de régen is sokkal több zene volt, mint amire gondolunk, de ami szerintem egy nagyon speciális vonása a mai kornak, ez a teljes katyfasz, amiben élünk. Tehát, hogy minden korszak, minden stílus, minden térség zenéje folyamatosan ott van, és megállás nélkül váltogatják egymást. Tehát, hogy a 18. században Bécsben, hát eleve abban a korban, amikor nem létezett hanglejátszó, meg hangfelvevő eszköz, akkor ugye csak akkor szólt zene, ha valaki abban a térben, ahol volt az illető, zenélt. Vagy ő, vagy valaki más. És ugye milyen zenét játszott? Nyilván az éppen az adott korszak, adott térségre jellemző zenét. Tehát az, hogy tehát a Mozart nem hallgatott brazil szambát, vagy annak az elődjét, mert hát föl sem merült. Tehát az, hogy én tényleg 1000 év, vagy 2000 év, vagy nem tudom hány ezer év zenét hallgatom, hogy a japán, nem tudom én, vagy koreai poptól a nem tudom, amerikai bluesig, szóval, hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas és borzasztó furcsa jelenség, hogy ebből mi lesz.
Igen, hogy fog ez bekerülni a zenetörténetbe?
Hát ezt nem tudom, szerintem nem is lesz már zenetörténet, szóval, és igaziból nincs is. Tehát pontosan emiatt nincs már zenetörténet, mert minden kortárs. Tehát ugye régen, a zenetörténet az egy nyugat-európai jelenség, ahol azt úgy gondolunk a zenére, hogy ez egy folyamatosan változó dolog. Amennyire lehet tudni, abszolút nem értek hozzá, az indiai meg a kínai művészi zene az egy konstans jelenség. Tehát az 5000 éve, vagy 3000 éve nagyjából ugyanolyan volt, mint most. Ez nem mondható el a nyugat-európai művészi zenéről, mert az folyamatosan változott, megállás nélkül halad előre valamerre. Nem lesz jobb, de változik. És ugye ettől tekintünk rá úgy, hogy ez egy történelmi folyamat, amire hát bizonyos, nem tudom, történelem elméletek azt mondják, hogy halad valamerre, én nem gondolom, hogy halad valamerre, mármint, hogy nincs egy célja, csak megy, alakul.
Történik.
De ugye ez azért lehetséges, mert minden időpillanatban éppen az aktuális zenét játsszák. Na most, amikor eljön ez a pont, ahol mi most vagyunk, és már vagyunk ebben egy jó pár évtizede, ahol már gyakorlatilag nem a saját korunk zenéjét hallgatjuk, hanem amellett mindent is hallgatunk, akkor az egész egy ilyen furcsa, ilyen felhővé válik, amiben egymás mellett úszkálnak az összes korszaknak. Tehát, hogy nincs már értelme a zenetörténetről beszélni abban a... Tehát van értelme a zenetörténeti múltról beszélni, de a zenetörténetről, mint valamiről, ami most is történik, arról nem biztos, hogy van értelme beszélni. És tudom, hogy ez egy nagyon vitatott dolog, és nagyon sokan ettől herótjuk van, hogy azt mondani, hogy véget ért a történelem, mert nyilván, hogy mondjam azt, tehát nem arról van szó, hogy nem születnek majd még izgalmas zenék, de ez a fajta történelmi gondolkodás, tehát például a zeneszerzők az a 20. század végéig azt konkrétan azt gondolták, hogy ők részei egy nagy zenetörténeti folyamnak, és hogy van egy irány, amerre menni kell. És ha valaki nem arra megy, annak lelkiismeret furdalása volt, ha nem olyan zenét írt, amiről a mainstream, mármint zenetörténeti gondolkodású mainstream azt gondolta, hogy az a helyes irány. Tehát a Bartók Béla, meg az Arnold Schönberg, meg a fiatal Ligeti, meg a 20. században, de már a 19. században is volt egy ilyen nagyon erős zenetörténeti irányultsága a zeneszerző gondolkodásának, és én ma nagyon zavarba lennék, ha zeneszerző lennék, hogy de egyébként ez tök érdekes.
Hát mellettük egy Erdős Péter, aki fogta a kezüket, hogy milyen...
Egy ilyen virtuális Erdős Péter, tehát nem arról van szó, hogy ezt így valaki ráütött a kezükre, de egyébként lehet, hogy a zeneakadémiai oktatásban ez így is működött, de szerintem a könnyű zenében is ez egy nagyon izgalmas jelenség, és pontosan ugyanez van, hogy hát szerintem a mi gyerekkorunkban még úgy egy teljesen más volt, hogy én megvettem az új lemezt, a kedvencemnek az új lemezét, és akkor az ugye egyszer csak úgy el tört, vagy tönkrement, vagy a kazetta elmállott, vagy ki, nem tudom, és akkor, de közben kijött az új lemez, és akkor azt meghallgattam, és akkor így mindig az éppen aktuális újat hallgattam. És persze biztos voltak rádióadók, akik játszottak néha régi retro, nem tudom, de ez nem volt egy nagyon divatos dolog. Ma meg az van, hogy mindent hallgathatunk a streamingen, tehát hogy a könnyű zenében sem biztos, hogy a legújabb, a legnépszerűbb, hanem ott is megállt ez a folyamat. Tehát ugye régen kislemezről kislemezre pörgették az ipart.
Ja.
Most meg hát a Taylor Swift a legjobb példa. A Taylor Swift az, hogy kiadja a régi lemezeit újra, ugye egy ilyen jogi ügyletből fakadóan, a régi számai 15 évvel ezelőtt számai kerülnek föl a slágerlistára. Hát ez teljesen abszurd. Mármint, hogy nincs vele semmi baj, csak mint jelenség szerintem egy nagyon furcsa furcsa dolog, és bizonyos értelemben a klasszikus zenének ezzel a történelemben túli jellegével paralel folyamat van a könnyű zenében, hogy egyrészt itt vannak ezek a nagy öregek, a Rolling Stones, hogy mindig kihoz lemezt, és tök jó.
Nem is értem, hogy csinálják.
És ez jó. Tehát az az érdek, hogy nem rossz, nem mondom, hogy a legjobb Rolling Stones lemez, én meghallgattam, és de a Paul McCartney új, vagy tavalyi, vagy nem tudom, az is egy teljesen jó lemez, nem is érti az ember, de hogy ez egy ilyen szerintem teljesen egyedülálló, vagy eddig a történelemben nem létezett jelenség volt, hogy most itt van minden együtt.
A zenetörténet órán ezt te tanítod, vagy mit foglalkoztok? Azt mondtad, hogy azért van rendes túljelentkezés a szakra.
Hát igen, ugye a Zeneakadémián én tanítok hangszereseket, akiknek kötelező, és akkor van ugye a zenetudományi szak, ahová azok jelentkeznek, akik ötödikbe azt írták be a kis fogalmazást, hogy zenetörténész akarok lenni. Az ugye egy nagyon pici, tehát ott évfolyamonként nagyjából 4 helyünk van, és arra tényleg most is 15-en jelentkeztek, tehát ez egy szuper dolog. Én szerintem
már... kiegészítő tantárként, tehát hogy tanulnak még valamit, vagy
nem, ez a fő, nem, ez abszolút, tehát hogy ők úgynevezett muzikológia képzésen vesznek részt, és akkor van BA, meg van MA, meg mehetnek tovább doktorira, és hát ott ugye nyilván, ugye ez a Zeneakadémián van, tehát ez elsősorban ugye a klasszikus zenetörténetre vonatkozik, és akkor tényleg végigvesszük egy bizonyos rendszer szerint a, nem tudom én, a kezdetektől a 20. századig a zenetörténetét, és akkor közben mindenféle egyéb, vannak ilyen speciális kurzusok, meg vannak mindenféle módszertani tantárgyak, nem tudom én, hogy kell kottát olvasni, kiadni, közreadni, szaknyelv, szóval mindenféle egyéb kurzus van. És hát van kortárzene is, ami egy csodálatos dolog, tehát az én időmben, amikor én voltam diák, akkor nagyon a múltra fókuszált a szaknak a képzése, és most foglalkozunk kortárzenével.
De akkor már volt 180-as csoport, nem meg?
Volt, de addig nem nagyon jutottunk el.
Aha.
És egyébként ez egy érdekes kérdés, tehát én egyszer a Margócsi István, a nagy irodalom professzorral beszélgettem, vagy ő vagy ilyen társaságban magyarázta azt, hogy erről nagy viták zajlanak egyetemi körökben, hogy kell-e kortárs művészetet tanítani egyetemen. Tehát ő azt gondolja, hogy igen, én is azt gondolom, hogy igen, de hogy az egy létező álláspont lehet, hogy húzzunk meg egy határt, valahol ott, ahol már van egy időbeli távlat ránézni arra, hogy mi az, amit érdemes tanítani. Tehát nekem például most ebben a fél évben volt egy kortárzene kurzusom, és ott egészen mai zenékkel is foglalkoztunk, tehát az volt a diákok feladata, hogy majd, hogy nem kortársaik, vagy inkább azt mondom, az én kortársaimnak számító zeneszerzők zenéjével foglalkozzanak, és mutassanak be egy-egy művet, és de ugye azt állapítottuk meg, kiválasztottak egy-egy darabot, hogy nem mindegyik darab problémátlan. Tehát ugye mi ahhoz vagyunk szokva, hogy a hagyomány megszűri, és akkor azokat a Mozart műveket elemezzük, amik a csodálatosan tökéletesek. Most a kortárs zenébe, ha az ember így belenyúl, akkor kiveszünk egy művet, marha izgalmas, de az nem biztos, hogy tökéletes, de ez nem is biztos, hogy baj, mert az szerintem egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki ennyire elmélyült szinten foglalkozik zenével, mint ahogy ott a képzés során a diákok, akkor az ne álljon értetlenül egy kortárs zenei jelenség előtt, hát mégiscsak az ő feladata, hogy értsen a zenéhez, akkor értsen ehhez a zenéhez is.
A zenetörténész számára van jó zene, meg rossz zene?
Persze. Hát, vagy hát, hogy mondjam, szerintem minden zene izgalmas, tehát még a leggagyibb zene is lehet izgalmas, de esztétikai értelemben persze, meg egy zenetörténésznek is van ízlése, meg vannak preferenciái, de én azt például nagyon fontosnak tartom, hogy az ember elválassza azt, hogy beszél zenetörténészként, vagy kritikusként, és mikor beszélek magánemberként. Tehát attól, hogy én nekem személyesen nem az ízlésem szerint való, mondjuk egy kortárs zenei mű, attól képes legyek megállapítani, hogy az szakmailag egyébként jó, vagy nem annyira jó. Tehát, hogy ez szerintem két különböző dolog.
Ramoszt tanítotok?
Nem tanítunk. Én vittem már be popzenét, vagy rockzenét, vagy nem tudom, egy-egy kurzusra, ha olyan volt a téma, de az, hogy mondjuk egy teljes kurzus, nem tudom én, a punkról szóljon, az még nem volt. Lehet, hogy eljön egyszer ennek az ideje. Én ugye a Zeneakadémián kívül foglalkozom intenzíven populáris zenével, és ezt szokták is kérdezni, hogy a Zeneakadémián miért nem. És én nekem, tehát hogy ugye ez egy olyan intézmény, aminek az a funkciója, hogy ugye ezt úgy is szokták nevezni más országokban, nem Zeneakadémia, hanem konzervatóriumnak nevezik, amiben benne van, hogy konzerválja, fenntartja, megőrzi azt a kultúrát, ezt a klasszikus zenei kultúrát, aminek a megőrzésére hivatott.
És mi lesz vajon a Rolling Stone magazin által összeállított 100 legfontosabb album a világon jellegű tartalmakkal?
A jövőben?
Igen.
Hát, ugye ezek
fel, ez az a száz... kerülni valaki a száz közé, Taylor Swift például.
Igen, ugye ezt nyilván utólag lehet majd megmondani. Én azt gondolom, hogy igen, tehát biztos, hogy más lesz a 100 legfontosabb lemez 100 év múlva. Tehát azért ugye ezek egy ilyen, nagyon, ez is egy izgalmas ilyen úgynevezett kanonizációs folyamat, hogy hogyan válik valami klasszikussá, hogy lesz a kánonnak a része. Tehát a klasszikus zenében ez ugye lezajlott elég régen már, hogy a Bachot, a Beethovent, a Mozartot senki nem gondolja azt, aki épp elmélyű, hogy ők ne tartoznának a kánonba. Tényleg egyszerűen, tehát minél többet nézi az ember ezeknek a nagy zeneszerzőknek a kortársait, annál világosabbá válik, hogy mennyire zseniálisak. Ugye a könnyű zenében ez később tudott kialakulni, mert a könnyű zenének a története 100 év, amit hallunk, mert hát akkor azóta van hangfelvétel nagyjából, és itt is lezajlott ugye egy ilyen kanonizáció egyébként pont a CD korszak elején, amikor ugye CD-n elkezdték kiadni a régi fekete lemezes felvételeket, és akkor ugye mit el kell dönteni egy kiadónak, hogy mit adja ki újra. És akkor ugye elindul egy válogatás. Kicsit úgy, ahogy 200 évvel korábban a klasszikus zenében, vagy 150 évvel korábban, hogy melyik az, és akkor ebből áll össze valami hosszú folyamat révén egy kánon, tehát az senki nem mondja szerintem, aki épelmi, hogy a Beatles vagy a Rolling Stones az nem egy klasszikusa a populáris zenének. És akkor nyilván elmegyünk a Bugyrok, vagy az Elvis Presley, vagy nem tudom, szóval vannak ilyen nagy nevek. Vagy a Michael Jackson. És akkor nyilván az ember elmegy mindenféle bugyrok felé, és akkor ilyen alműfajok, és ott is vannak ilyen klasszikusok. Tehát a Ramones, meg a Nirvana, meg az, hogy vannak, ahol evidens, hogy nem lehet bizonyos zenéket kihagyni, mert valami olyat hoztak be a zenébe, ami addig nem létezett. De én nem gondolom azt, hogy ez ne változhatna, vagy ne bővülhetne. Nyilván nagyon nehéz jósolni pontosan amiatt, hogy ezek az új technológiák egészen új zenehallgatási szokásokat hoznak létre. Ugye ez a jelenség, ez tényleg viszonylag új, hogy minden hozzáférhető, és ez kérdés, hogy ez például ezeknek a listáknak a jövőjére milyen hatást gyakorol, hogy ugye annyira szegmentálták, tehát hogy például tök érdekes, hogy mondjuk a Taylor Swift ugye egy olyan példa arra, hogy van ilyen igazi mainstream. És én ugye foglalkoztam elég sokat a Taylor Swift-tel, és nagyon érdekes, hogy vannak barátaim, akik nem is tudják, hogy ki. Amit nem merek elmondani a lányaimnak, mert hogy ez brutális, hogy valaki nem tudja, hogy és én nekem barátom, de hogy
válogass meg a barátodat, apa.
Igen, de hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy még egy Taylor Swift szintű figura is kívül tud maradni bizonyos emberek buborékján. És ebben nem vagyok biztos, hogy régen egy Michael Jackson vagy egy Madonna az kívül tudott maradni egy ember buboréken, úgyhogy nem is tud róla, mert az, hogy nem szeretem a Madonnát, az egy dolog, de hogy ne tudjak róla.
Az szerintem azért lehetett, de az baj, lejárt az időnk, mert hogy csak rádiók voltak, meg tehát azok voltak az eszközök, amiből ömlött.
Igen, ez. De volt egy szűrő.
Tehát nem tudtad megúszni azt, hogy ne hallgasd meg 150-szer Michael Jackson vonatkozó dalámat. Nagyon sok dologról lett volna jó még beszélni, magyar popzenéről, Azariát meg kellett volna beszélnünk azt, hogy az milyen dolog már, hogy a legtöbb reklámban most ilyen 60-as, 70-es évek zenei Iggy Pop, Nirvana, nem is tudom, hogy mixolnak, de egyébként Ramonsz is szól, szóval sok kérdés van, de majd legközelebb.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm Fazekas Gergely zenetörténésznek, hogy eljött ide ezen a meleg napon ide a stúdióba hozzánk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Túri Lui, Simon Erika és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk. Tudják, jól közeledik a hétvége. Ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak. Tudják, hol a határ. Give peace a chance. Putyin, rohagy meg. Véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen.